2,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az alaptörvény 13. módosítását az országgyűlés. A köztársasági elnök a jövőben a kormánytagjának ellenjegyzése nélkül gyakorolhatja egyéni kegyelmezési jogát, továbbá sarkalatos törvény határozza meg azon a gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmények körét, amelyek esetében az államfő nem adhat kegyelmet. Rögzítették, hogy a kormány csak akkor járulhat hozzá Európai Uniós hitelfelvételhez, ha azt a parlamenti képviselő kétharmada támogatja. Az országgyűlés döntés alapján ezentúl sarkalatos törvényben kell a Magyar Honvédség katonai műveleteinek, állomásozásának és más határátlépéssel járó csapatmozgásának, valamint a külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteinek, állomásozásának és más határátlépéssel járó csapatmozgásának engedélyezésével összefüggő szabályokat rögzíteni. Az alaptörvénymódosítás július 1-én lép hatályba, kivéve a honvédségre vonatkozó részt, amely november 1-től hatályos. A pedofil bűncselekmények elévülésével, a pedofil nyilvántartással és a bűnelkövetők feltételes szabadlábra helyezésével kapcsolatban is tartalmaz rendelkezéseket a gyermekek védelme érdekében egyes törvények elfogadott módosítása. A büntető törvénykönyvben rögzítették, sosem évülnek el a 18 év alattiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Nem bocsátható feltételes szabadságra az, aki 18 év alatti sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt ítéltek végrehajtandó szabadságvesztése. Egy országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat megteremti a jogszabályi alapját az iskolai mobiltelefon használat szabályozásának, közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Indoklásként elmondta, egyre több hazai és nemzetközi kutatást támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van a korlátlan iskolai mobiltelefon használat. Kevésbé tudnak figyelni a tananyagra, ha közben a mobil náluk van, vagy akár csak a táskájukban hever. Megválasztotta az országgyűlés Juhász Imrét az Alkotmánybíróság új elnökének. A testület élére azért kellett új vezetőt választani, mert Csúlyog Tamás korábbi elnök márciusban köztársasági elnök lett. A parlament előtt letette miniszteri esküjét Hankó Balázs új kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki pedig Csák Jánost váltja a poszton. Most szerdán Budapestre látogat Jens Stoltenberg NATO főtitkár, hogy megvitassák Magyarország kimaradását a NATO ukrajnai missziójából, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az állami televíziónak adott interjújában. Közben kiderült, kizárhatják a NATO bukaresti 9-ek munkacsoportjából Magyarországot, amiatt, hogy a kormány megvétózta a szervezet Ukrajnával kapcsolatos támogatását. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Indexnek elmondta, a magyar kabinet minden esetben a nemzeti érdeket szem előtt tartva határozza meg külpolitikáját, ami értelemszerűen igaz a különféle nemzetközi formációkban való együttműködésekre is. A héten két részletben összesen 13 gidrán harcjármű gördül be a tatai laktanya kapuján, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt írta, az új eszközöket a megújuló magyar tüzérséget jelentő Vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztály katonái veszik birtokba, akik az Embert a Vasra 2.0 kampány felhívására ez év februárban csatlakoztak a Magyar Honvédséghez. Orbán Viktor a második félévi magyar EU tanácsi elnökség előkészítése keretében a gyáriparosok európai kerekasztala vezetőivel tárgyalt a Karmelita Kolostorban, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Vodafone, a BMW, a Deutsche Telekom és a MOL vezetői is részt vettek. Az Európai Unió globális versenyképességének növeléséről volt szó, ami a magyar elnökség egyik kiemelt célja. Végül az időjárásról. Egy újabb felhőtön vonul majd át felettünk, ami mögött aztán ismét kisüt a nap, szorványosan várható zápor, zivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. A most következő 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a 4. nemzetközi kórus találkozóhoz. Az együttzenélés ajándéka a harmónia, a közösség és az öröm. A Szent Atya figyelmeztet az óceánok kizsákmányolására. Az egész törökországi katolikus egyházat fölajánlották Izmirben Jézus szentséges szívének. Ferenc pápa a 4. nemzetközi kórus találkozóhoz. Az együttzenélés ajándéka a harmónia, a közösség és az öröm. Mindenki értékelheti és értheti a zenét, átélheti annak lélekemelő erejét, mely a rohanó, anyagias világban gyógyítja az embert. Az egyházi kórusok tagjai törekedjenek arra, hogy a liturgián a hangjuk mellett, gondolataikkal és szívükkel is Isten felé forduljanak. Az együttzenélés megtanít arra, hogy odafigyeljünk másokra, összhangban adjuk tudásunk legjavát, hogy megszülessen a harmónia. Plébániai egyházmegyei kórusok, templomi énekkarok, karvezetők és zenészek vettek részt a 4. nemzetközi kórus találkozón, amelynek tagjait a 6. pálteremben fogadta a pápa. Köszönetet mondotta a zeneszerző Marco Frizina atyának, aki az első 3 találkozót is koordinálta 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban, valamint a rendezvényszervező Nova Opera csapatának, akik a mostani találkozót előmozdították 40 évvel a Római Egyházmegyei Kórus megalapítása után. Ez az évforduló mindenkit arra bátorít, hogy folytassák értékes szolgálatukat Rómában és a világ többi részén. Ferenc pápa hozzásereglő gyerekek lelkesedését örömmel nyugtázta, majd így tanított.
Buongiorno! Avete visto che la spontaneità dei bambini parla più dei migliori discorsi.
A gyermeki spontaneitás ékes szólóbb bármilyen beszédnél. Gondot kell viselnünk rájuk, mert ők adják a jövőt, a reményt, és egyben tanúskodnak a spontaneitásról, az ártatlanságról és az ígéretről. Ezért akarta Jézus mindig maga köré a gyerekeket, és buzdított arra, hogy aki Isten országát akarja, az hozzájuk legyen hasonló. Meg kell tanulnunk tőlük ezt a spontaneitást, mondta a pápa. A Szent Atya ezután 3 szempontot bízott a kórus találkozó résztvevőire, akik a liturgiát szolgáló zeneértelmének elmélyítésére érkeztek a Vatikánba. Szolgálatuk 3 alapvonása a harmónia, a közösség és az öröm.
La musica genera armonia, raggiungendo tutti, consolando chi soffre, ridonando entusiasmo a chi è scoraggiato e facendo fiorire in ciascuno.
A zene harmóniát teremt azzal, hogy mindenkit elér. Megvigasztalja a szenvedőt, visszaadja lelkesedést az elcsüggetteknek. Mindenkiben felvirágoztatja a szépség és a költészet csodálatos értékeit, melyek Isten harmonikus fényét tükrözik. A zeneművészete egyetemes és közvetlen nyelv, nem igényel fordítást, sem elméleti magyarázatot. Egyszerű és művelt emberek egyaránt értékelhetik, más szempontokkal vagy mélységben, de mindenki ugyanabból a kincsből merít. A zene a meghallgatásra, odafigyelésre és tanulásra nevel, fölemeli az érzéseket, érzelmeket és gondolatokat. Az embereket kiragadja a rohanás, a zaj és az élet anyagias nézőpontjának örvényéből, segít, hogy jobban megértsék önmagukat és az őket körülvevő valóságot. Ezáltal bölcs és nyugodt tekintettel ruházza fel azokat, akik zenélnek, mellyel könnyebben felülemelkedhetnek a megosztottságon és a szembenálláson, mint ahogy egy zenekar hangszerei vagy a kórus hangjai a sokféleséget összesimítva harmóniát teremtenek. Az egyházi zenét művelő énekkarok szolgálatának másik alapvonása a közösség.
Il canto corale si fa insieme, non da soli. E anche questo ci parla della Chiesa e del mondo in cui viviamo.
A kórust együtt alkotják, nem egyedül, mint ahogy az egyház és a világ is így működik. A mi egységben haladásunk olyan, mint egy nagy koncert előadása, amelyben mindenki saját képességeivel vesz részt, és amihez hozzájárul a maga módján, elénekli vagy eljátsza a részét, és így az egyediségét a közösség szimfóniája gazdagítja. A kórusban és a zenekarban mindenkinek szüksége van a másikra, az előadás sikere valamennyiüktől függ. Saját szerepében a legjobbat nyújtva, tiszteletben tartva és meghallgatva a mellette lévőt, feltűnősködés nélkül, összhangban. Éppen úgy, ahogyan az egyházban és az életben is, ahol mindenkinek el kell végeznie a saját részét az egész közösség javára, hogy az egész világ zengjen Istennek tetsző éneket. Végezetül az egyházi zene szolgálatát az öröm jellemzi, mutatott rá beszédében a pápa.
Voi siete depositari di un tesoro secolare di arte, di bellezza, di spiritualità. Non lasciate che la mentalità del mondo lo inquini.
A művészet, a szépség és a lelkiség évszázados kincsének letéteményesei az egyházi kórusok. Ne hagyják, hogy ezt a világias gondolkodás beszennyezze az érdekkel, az ambícióval, a féltékenységgel és a megosztottsággal. Ezek a dolgok ugyanis beférkőzhetnek egy kórus, egy közösség életébe, és akkor az öröm helyét átveszi a szomorúság, felbomlik az egység. Ezt elkerülendő tartsák magasan hivatásuk lelkiségét, az imával és az Isten szaváról való elmélkedéssel. Ne csak a hangjukkal, hanem elméjükkel és szívükkel is vegyenek részt a liturgián, amelyen szolgálnak, hogy teljes szívükkel Istent dicsérjék, mondta végül a negyedik nemzetközi kórus találkozó tagjainak Ferenc pápa.
A figyelmeztet az óceánok kizsákmányolására. Costa Rica a szentszéki nagykövetének küldött üzenetében Ferenc pápa támogatásáról biztosítja a Világgazdasági Fórum Ocean Action programjának találkozóját, melynek címe Belemerülve a változásba. A San Joséban tartott rendezvény célja a világ óceánjait érintő kritikus kérdések kezelése. Az Ocean Action az óceánokkal kapcsolatos cselekvési terv magas szintű találkozóját a kosztarikai San Joséban tartották június 7-én és 8-án, Belemerülve a változásba címmel. A közép-amerikai ország szentszéki nagykövetének Federico Zamorának küldött üzenetében Ferenc pápa kiemelte a víz szimbolikus jelentőségét és létfontosságú szerepét az emberi életben és a társadalmi fejlődésben. Az esemény platformként szolgált a bevált gyakorlatok és az óceánok kezelésével és egészségével kapcsolatos sikeres tapasztalatok megosztására. Párhuzamot vonva Róma városa és az óceánok között rámutatott, hogy az ókori rómaiak miként ünnepelték a víz megérkezését, amely helyreállította a város jelentőségét a szűkösség és a zavaros időszakok után. A híres római Trévi szökőkútban ábrázolt Okeanos, a tengerek görög istenének monumentális szobrára utalva, A pápa kifejtette, hogy ez a szimbólum, amely azt ábrázolja, hogy Okeánosz áthalad Róma utcáin, egy tengeri lovak által húzott szekéren, fontos emlékeztető a város történelmi kapcsolatára a vízzel. Szinte úgy tűnik, mintha a város belemerülne a tengervilágába, írta a pápa, kiemelve az emberi civilizáció és az óceánok közötti szoros kapcsolatot. Ferenc pápa fájlalta a világ vízkészleteinek jelenlegi helyzetét, megjegyezve, hogy az emberiség mennyire kizsákmányolja ezt az értékes ajándékot. Sajnálattal jegyzem meg, hogy perverz módon ezt a hasznos dolgot, mint például a víz, a kizsákmányolás tárgyává tettük, fogalmazott. Megsértjük azt, ami alázatos és csendes munkát végez a közjó érdekében. És ahelyett, hogy Isten ezen ajándékát értékesnek tekintenénk, valutává, a spekuláció indítékává és még a zsarolás eszközévé is alakítjuk. Idézve Assisi Szent Ferenc naphimnuszát, amelyben a vizet hasznos, alázatos, drága és tiszta jellemzőkkel írja le, a pápa felhívásában arra buzdított, hogy térjünk vissza ezekhez az értékekhez. Hangsúlyozta a víz, mint az Úr ajándéka tiszteletének és védelmének szükségességét. Üzenetében a pápa emlékeztetett az Aqua Vergine néven is ismert híres római Trévi kút történetére, amelyet egy fiatal lányról neveztek el, aki a római katonákat egy friss forráshoz vezette, ami a tisztaság és a víz életadó tulajdonságait szimbolizálja. Ferenc pápa figyelmeztetett, hogy ezt a tisztaságot és jóságot veszélybe sodorja az emberi rossz indulat, az önzés és a környezet gondatlan kezelése. Mindaz a jóság, amelyet a víz a hétköznapi embereknek nyújt, veszélyben van, amelyet megtör a rossz indulat, az önzés és a mások iránti megvetés, nyomatékosította a pápa. Az emberiség vízfelfogásának és a vízhez viszonyulásának gyökeres megváltoztatását szorgalmazva, a pápa hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felismerjék a víz szerepét az élelmezés biztonságban és az éghajlat szabályozásban. Sürgette továbbá a szennyezés elleni közös fellépést az óceánok szépségének és tisztaságának helyreállítása érdekében.
Az egész törökországi katolikus egyházat felajánlották Izmirben Jézus szentséges szívének. Jézus szent szíve az élet és az egység forrása az egyház számára. Jézus szentséges szívének felajánlva magunkat valójában a szívhez, vagyis hitünk középpontjához akarunk eljutni. Így értelmezi a felajánló gesztust Martin Kmetec, izmiri érsek, a török püspöki konferencia elnöke. A törökországi katolikus egyház június 7-én pénteken Jézus szíve liturgikus ünnepén az izmiri székesegyházban püspökök, papok, szerzetesek és a templomot megtöltő hívek jelenlétében az egész török katolikus egyházat felajánlotta Jézus szentséges szívének. Ez az egyház felajánlás a mostani különleges Eukarisztia éve alkalmából történik, amelyet a helyi katolikus közösség él át a 2025-ös jubileumi szent évre készülve az 53. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus felé vezető úton. Miközben erre az ünnepre készülünk, kézbe vettük Ferenc pápa Jézus szent szívéről szóló dokumentumát, amely azt az örömet nyújtotta számunkra, hogy teljes egységben érezhetjük magunkat a pápával. Számol be az eseményről Martin Kmetec izmiri érsek, az Osservatore Romano Vatikáni napilapnak nyilatkozva. Jézus szíve múlt pénteki ünnepén a szentmisét a hívekkel zsúfolásig megtelt izmiri katedrálisban Marek Szolzsinszki érsek, Törökország apostolon nunciusa vezette, Ferenc pápa delegátusaként. Intenzív és mélyen átélt liturgiát ünnepeltünk annak ellenére, hogy Törökországban aznap munkanap volt. A szentmise és az azt követő szentségimádás után Isten egész népe hittel imádkozta a felajánlási imát. Ezt a szertartást egyébként az elmúlt napokban más egyházmegyék hívei is elvégezték. Célunk az, hogy újra felfedezzük és megújítsuk a keresztség napján történt megszentelődésünket, és hogy ellene mondjunk a gonosz sábításainak, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljünk, ezért egész életünket Krisztus kezébe helyezzük, mégpedig az erőszakkal szemben, magyarázta az izmiri érsek utalással a januári isztambuli terrorcselekményekre. Martin Kmetec izmiri érsek homiliájában így tanított. Bízunk Krisztus gyöngéd szívében, aki az élet fáradalmait és nehézségeit elfogadta, aki nem rejtette a könnyeit, szeretetét, de a fájdalmát sem. Krisztusnak ember és isteni szíve érző szív, és mindörökké képes megérezni minden fájdalmat, minden szenvedést, mindenféle emberi szegénységet. Éppen ezért bízzuk rá magunkat, szabadon és maradéktalanul, egy olyan esemény során, amely mélységesen szinodális volt, és ami kifejezésre juttatta a törökországi katolikusok és az egyetemes egyház közötti teljes közösséget. A helyi katolikus közösség most különleges lelki intenzitással élte meg ezt az eseményt azon terrortámadás után, amely január 28-án történt az Isztambul északi részén fekvő Szarijér negyedben, ahol a szűzanya születése Bőjükderei templomában tartó szentmise során két állarcos fegyveres támadó betört a templomba és megölt egy férfit. Gondviselésszerűen azért nem esett több áldozat, mert a támadók fegyverei váratlanul működésképtelenné váltak. Ferenc pápa hírvételére az akkori urangyala alkalmával a világegyház imáit kérte az elhunyt keresztény testvérünkért és a törökországi hívekért. Február 1-én pedig Marek Szolzsinszki érsek, törökországi apostolonuncius, valamint Massimiliano Palinuro püspök a merénylet után felszentelték a templom új oltárát. Mint Isztambulban élő katolikusok, húzta alá Massimiliano Palinuro püspök, a Törökországban élő latin rítusú katolikusok apostoli vikáriusa és a bizánci szertartásra híve konstantinápolyi apostoli helytartója. Mi ismerjük az ország népének testvéri és őszinte szeretetét, lelkismeretét és vendégszeretetét. Mi nagyon szeretjük ezt az országot és az embereket. Azok az egyének és csoportok, akik azt hiszik, hogy bezárkózunk majd a templomainkba, megrettenve a terrorhullámtól, azok nem érik el ezt az eredményt. A mi válaszunk erre a példátlan erőszakra, a félelemre, amelyet a hívek között akartak elvetni, a vallások közötti gyűlöletre, amelyet fel akarnak köztünk szítani, éppen a hit, amivel most a török katolikus közösséget és az egész török nemzetet felajánlottuk Jézus szentséges szívének. Mi katolikusok itt csak egy csepp vagyunk ebben a török tengerben, de élő, eleven egyház akarunk lenni, amely Krisztus Urunkhoz kötődik, és tanúbizonyságot tesz szeretetéről, még nehéz és fájdalmas körülmények között is, szólt homiliájában Martin Kmetec izmiri minorita érsek. Izmir a mai Törökország harmadik legnépesebb városa. Ősi neve Szmírna, amelynek jelentése Mirha. Izmir egyúttal az ország második legnagyobb kikötővárosa. A 85 millió lakosú Törökország népessége szinte teljesen muszlim. A katolikusok jelenléte mindössze 0,7%, összesen 53 ezeren vannak. Az apostoli időktől kezdve Kis-Ázsia keresztény hitre jutott, és maradt is másfél ezer éven át, amíg az iszlám terjeszkedése lassan és teljesen kiszorította. Pedig Anatólia, a mai Törökország nyugat-kis-ázsiai fele volt a kereszténység elterjedésének egyik első területe. Szent Pál az anatóliai Tarzoszban született. Ennek nagyobb városai Efezus és Kolossze. Szent János apostol a jelenések könyvében 7 akkori kis-ázsiai egyháznak írt levelet, amelyek Efezus, Pergamum, Tiatira, Filadelfia, Szárdesz, Laudícia és Szmírna. A 7 ősi város közül már csak Szmírna Izmir létezik. A jelenések könyvében a szmírnai egyházhoz írt levél így végződik. Légy hű, mint halálig, és én neked adom az élet koronáját.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a változás és választás lehetőségeiről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ne félj, mert veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a növekedés, mint belső értékünk és a változásokkal való együtt gondolkodás, a változásokhoz való alkalmazkodás erkölcsi dilemmái lesznek. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen technikai fejlődésről tudtok, és milyen felszereltségek lettek jobbak az elmúlt években, amit mindenképpen meg szeretnél említeni. Tudsz-e ilyet?
Az elmúlt években a számítástechnika nagyon sokat fejlődött, és hihetetlen, hogy már mikre képesek az ilyen számítógépek, meg a telefonok.
Igen, ugyanezt tudnám mondani, illetve az is nagyon csodálatos, ahogyan már a technika egyre jobban fejlődik, hogy mennyi mindenre rá tudunk keresni az interneten, a telefonunkon, akár valamit nem tudunk, beírjuk a Google-be, és kiadja nekünk a választ, illetve az érintőképernyő, a telefonok kamerája is nagyon sokat fejlődött, sokkal tisztábbak a képek, nagyon sok mód van, hogy hogyan tudnánk fényképezni.
És az iskola világában megnyilvánul ez a fajta technikai fejlődés itt a ti tanítási óráitokon? Hogy tapasztalod?
Szerintem igen, ugyanis okostáblák vannak itt az iskolában, illetve a tanárok tudnak projektorral vetíteni, így akár tudunk filmet nézni, mesét nézni, akár a tananyaghoz kapcsolódó videót nézni, és így szerintem sokkal könnyebb a tanulás is mindenki számára.
Meg hogy ezeket az eszközöket hogy használjuk erre, meg ugye a heti egy informatikai óra tanít meg minket.
A világ változik, az ember is fejlődik. Egyre többet tudunk meg a minket körülvevő makro- és mikrovilágról. Új égitesteket és ismeretlen dolgokat fedeznek fel a tudósok, megállapítják a sejtek összetételét, és ami néhány évtizede érthetetlennek tűnt, mára talán már megvalósult, vagy közvetlen közelségbe került. A környezetünk változásával az emberi igények is folyamatosan növekednek. Egyre nagyobb kényelem vesz körbe minket, ezeket aztán mi nagyon könnyen megszokjuk, ezt a fajta kényelmet, sőt, már gyakran el is várjuk. Amiről még néhány évtizede álmodni sem lehetett, mára már teljesen általánossá vált. Például a számítástechnikai eszközök is, amikről ti is beszámoltatok, szinte már körülveszi az életünk minden pillanatát. Ha megkérdezem tőletek, hogy mit gondoltok, hogy egy nap, egy ember hányszor veszi kezébe a telefonját, milyen számot mondanátok? Viki?
Szerintem minimum vagy 20-szor, vagy akár többször is. Például tegyük fel, hogyha nem is a kezébe veszi, de hogy csak rákattint a képernyőre, például, hogy megnézze, mennyi az idő, mert szerintem manapság annyira már nem divat a karóra viselése, hanem inkább a telefonon nézik az időt, illetve ugye hát a hívásokat is telefonon végzik az emberek, szóval szerintem elég sokszor.
Szerintem ez a szám 30-nál nem kevesebb, mert hogy a telefon képernyője felvillan, és akkor már rögtön kezünkbe veszük, és megnézzük, hogy milyen üzenetünk jött.
2500-szor érünk hozzá a telefonhoz átlagban naponta. Mit szólsz ehhez, Viki?
Nagyon nem ennyit tippeltem igazából, nem gondoltam volna. Szerintem ez így inkább a fiatalok körében van, mert ugye az idősebbek azok annyit szerintem nem használják a telefont, tekintve, hogy ugye a felnőttek általánosságban munkahelyen dolgoznak, ugyebár is ott nem igazán megengedett a telefon használata, szóval szerintem így a fiatalok azok tényleg sokat használják.
Hát világrekordban is nyilván meglátszik ez a fejlődés. A gyógyászatban, a sportban és az élet minden területén újabb és újabb rekordokat állítanak fel. Az 1000 méteres gyors úszás első és egyben magyar rekordere 1908-ban 1,8 század perc alatt végzett a távval, majd 1924-ben egy bánsági származású Weissmüller nevű ember mennyi idő alatt teljesítette ugyanezt?
57,4 másodperc alatt teljesítette ugyanazt a távot.
Aztán 2009-ben Cézár Czőli Filippo ugyan ezen a távon már mennyi időre volt csupán szüksége?
Már csak 46,91 század perc alatt érte el ezt a távot.
Mi lehet ennek a titka szerintetek?
Szerintem a módszer is fejlődik, ahogy edzenek, ahogy képzik magukat, hogy egyre jobbak lehetnek, és szerintem ezzel magyarázható, hogy ennyire legyőzik magukat az emberek az időteltével.
A nagy fejlődés örömteli, de nyilván, hogy komoly gondokat is felvet, és a személyes felelősséget is növeli. Az online rendszerek, az emberi találkozások, a baráti beszélgetések lehetőségét nagy mértékben leszűkítik, és nagyon-nagyon kell arra törekednünk, hogy keressük fel társainkat, és a személyes kapcsolattartás is hangsúlyos maradjon az életünkben. Mennyire változott meg nektek is a kapcsolatrendszeretek az elmúlt években? Valóban inkább online beszélgettek a barátaitokkal?
Szerintem igen, nagyon sokan. Hogyha például nem egy helyen, nem egy városban, vagy nem egy faluban laktok, nem tudtok annyira gyakran találkozni. Tegyük fel, ugye iskola miatt, vagy akármi más dolog miatt, így inkább üzenetben tartják a kapcsolatot az emberek.
Te veszítettél-e már el kapcsolatot amiatt, hogy nem tudtál személyesen találkozni annyit az illetővel, mint szerettél volna? Hogy rontott-e a kapcsolati viszonyatokon az online lehetőség?
Nekem még nem rontott a kapcsolataimon az internet, és remélem, hogy a későbbiekben sem fog.
Őszintébben beszéltek egymással az internet adta lehetőségek kapcsán, vagy azért megmaradt ennek a személyes, bensőséges beszélgetéseknek a személyes vonatkozása is az életetekben?
Számomra megmaradt, tehát hogyha valami nagyon komoly dolog van, azt nem telefonon keresztül, videóhívásban vagy hanghívásban, illetve nem üzenetben fogom megbeszélni az illetővel.
Mi kell ahhoz, hogy ezt valaki felfogja, hogy különbséget tudjon tenni, hogy olyan téma-e ez az adott probléma, ami interneten való megvitatás kategóriába tartozik, vagy valóban, ahogy te mondtad, feltétlenül fontos, hogy személyesen beszéljétek meg. Mi kell ahhoz, hogy ezt valaki felismerje, hogy dönteni tudjon?
Kellő intelligencia kell ahhoz, hogy egy üzenetben nem lehet fontos témákat megbeszélni, aminek nagyobb következménye van, azt személyesen érdemes megbeszélni.
És nyilván, hogy az Istennel való kapcsolatotok terén sem, bár Ugye tudjuk, hogy az Istent a szemünkkel nem látjuk, de mégis azt gondolom, hogy a templomba elmenni és részesülni a közösséggel együtt átélt szentmise áldozatnak a bemutatásán, az a legfontosabb, hogy ezt mindenképpen valóságosan tudjátok megtenni, és ezek az online találkozások azok ebben az esetben abszolút nem szerepelnek megoldási alternatíva. Ként, tehát, hogy imádkozni úgy imádkozzál, nem tudom, rózsafűzért csoportot, vagy ifjúsági hittant online tartani, tehát, hogy ezeket nem lehet felcserélni. Mindenképpen megvan ezeknek a helye, az ideje, és a személyes találkozásnak a egyetlen megoldási módja, hiszen ezek nem azok a kategóriák, amelyeket online meg lehetne szervezni. Gondolok itt egy konferenciára, vagy egy szakmai beszélgetésre, azt természetesen meg tudod online szervezni, meg is lehet online tartani, hiszen sokkal költséghatékonyabb, jobban lehet ugye figyelni ezekre a benzin fogyasztásra, stb. Tehát energia megtakarítás szempontjából is sokkal jobb, de azért szögezzük le, hogy a közösségi alkalmak megélése az az emberi mi voltunkból fakadóan felcserélhetetlen más eszközökkel, vagy más találkozási lehetőségekkel.
Neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Viruló rétegem áll, forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok, karom felé tárom, kijárat áldásom. Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, amikor úgy ér. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor vétkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök felé a hűségem, amerre jársz, védlek. Nyomotba lépek, nem rejtőzöm el, szeretett lángom átölel, ne félj, ha énben jársz, hidd, hogy a fény vár rád. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.
Életünk során számtalan döntéshelyzetbe kerülünk, választani kell jó vagy rossz, akár semleges események, például két iskola vagy a továbbtanulás kérdésében. A döntés a lelki ismeretünk segítségével meghozott állásfoglalás, és nagyon-nagyon gyakran kell döntenünk. Mégis mi az, ami téged segít egy-egy döntésben?
Hát a szívünk, a lelkünk, szerintem a lelki ismeret, az sokszor megmondja, hogy melyik döntést hozzuk. Például, hogyha mondjuk valamit hazudtál a szüleidnek, akkor lehet, hogy te azt gondolod, hogy ne mondd el neki, mert ne mondd el nekik, mert hogy baj lesz, le fognak szidni, akármi, de a lelkiismereted úgyis azt fogja mondani, hogy de hát rosszat csináltál, mondd el, ne hazudj.
Igen, ahogy Viki is mondta az előbb, a döntés meghozásában nagyon nagy segítségünk a lelkiismeretünk, mert mi magunkban lelkiismeretünk nélkül nem nagyon tudnánk jó döntéseket hozni.
Mi van azokkal az emberekkel, akiknek már a lelkiismeretük úgymond nem teljesen úgy működik, mint ahogy egy kisgyermeknek, tudod, hogy ilyen teljesen őszinte is azonnal jelez, hogyha valami rosszat tett, vagy rosszat gondolt. Mi van azokkal az emberekkel, akiknek már úgy is mondhatjuk, hogy tág a lelkiismerete, tehát hogy már megtanította őt arra, hogy ne jelezzen a lelkiismerete. Tudod, hogy már nem bánja, hogy annyiszor hazudott már, hogy nem szólal meg a lelkiismerete. Akkor ilyen esetben mi az, amit tudunk tenni, vagy amit ez az ember, aki már bizonyos bűnök elkövetésénél ezen a szinten jár?
Szerintem az segítene nagyon a lelkén, hogyha elmenne gyónni, próbálna visszafordulni Isten felé.
Ez a visszafordulás, ez nem is olyan könnyű, mert már hozzászokott, hogy az előbb beszéltünk a kényelemről, meg arról, hogy ugye hozzá vagyunk szokva a jó dolgokhoz, ugyanúgy ezekhez a rosszhoz is hozzá lehet szokni. Tehát, hogyha valaki rendszeresen rájön arra, hogy ezt meg tudja tenni, hogy minden nap ellop egy almát, akkor már 30. napon már biztos nem érez lelkiismeretfordulást, mert eddig minden olyan jól ment. És hogy ezeknek az embereknek nagyon nehéz megmagyarázni, ugye? Azt, hogy ezt miért ne tegye meg legközelebb, és hogy miért forduljon vissza a jó útra. Na mit mondanál ilyenkor egy osztálytársadnak mondjuk, hogy miért ne csinálja? Mi jó származik neki abból, ha ezt többet nem követi el?
Tisztább lesz a lelki ismerete, érezni fogja a lelki ismeretét, illetve szerintem ezt először magában kéne rendeznie, egy közeli barátjával, vagy akár a szüleivel egy hosszú beszélgetés nagyon sokat tud szerintem segíteni, és a véleményét is meg lehetne erről a dologról változtatni.
Mi van akkor, ha a szülő pártolja ebben a bűnben? Ha azt mondja, hogy jár neked, és vedd el?
Akkor valaki másnak kell elmondani neki, hogy ez nem jó.
És itt vagyunk mi. Tehát, hogyha ő neki nincs olyan közeg, ami ezt őt rádöbbenteni arra, hogy ez nem helyes, amit csinál, mert az nem az ő almája, akkor azt hogy tudnád neki elmagyarázni, hogy miért ne vegye el? Hiszen ha azt mondod a másiknak, hogy figyelj ide, akkor én is elveszem a te piros tolladat, mert nekem meg az kell. Tehát, ha nem tiszteled a magántulajdont, mint hogy ez az enyém, akkor te se várd el, hogy a te magántulajdonodat tiszteljék. És ez elkezdődik egy almánál, egy radírnál, egy ceruzánál, vagy már neked is olyan szép tollad van, és utána érted? Viszont elvárja, hogy te pedig tarts tiszteletbe az ő magántulajdonát. És talán ez az, ami szerintem rádöbbenti az illetőt arra, hogy ezt ne tegye meg, vagy ez se számít.
De szerintem ez is nagyon sokat számít.
Mert azzal, hogyha én másnak az almáját nap mint nap elveszem, akkor ezekre az emberekre az én tapasztalatom szerint ezzel tudsz hatni, hogy elmondod neki, hogy figyelj, ez azért volt csúnya dolog, mert most elvetted tőle, neki nincsen, de neked jó lesne, ha én is elvenném mondjuk a te radírodat, és akkor holnap is, meg holnap után, és hogy neked ez hogy jönne, vagy hogy esne neked. És talán akkor rádöbbenne arra, hogy ez nem jó út, és esetleg már az a lelkiismeret furdalás, ami ugye kellene, hogy megnyilvánuljon benne, de ugye mondtuk, hogy neki már annyira tág a lelkiismerete, hogy már nem szól, hát ha felvillan benne, és akkor innen még még van visszaút, de minél jobban hagyjuk, és hogy mondjam, nem szólunk ezekkel a dolgokkal, ez az emberi lélek nevelhető, és vissza is lehet térni erről a rossz útról, hiszen gondoljatok Szent Pálra is, akár nagyobb bűnök esetén is, hogy van megbocsátás, van megtérés, és hogy ezekről a kis rosszaságoktól megszabadulni pedig óriási örömet jelent utána. És akkor lehet, hogy ő lesz utána a legnagyobb harcosa annak, hogy a magán tulajdonát megvédje. Szóval vannak olyan dolgok az életben, amikor általános elvként elmondhatjuk így jó tanácsként a döntések kapcsán az embertársainknak, hogy mindig a nagyobb jót kell választani, és sokszor kérdeztem tőletek, hogy mi van akkor, hogyha két rossz dolog közül kell választani vagy dönteni.
Akkor mindenképpen meg kell vizsgálni a helyzetet, és mindenképpen a kisebb rosszat kell választani.
Tudtok erre egy példát mondani, Viki? Kisebbik rosszra? Mikor két rossz közül kell választani, vagy dönteni?
Hát, hogyha például az iskolában valami rosszat csináltál, és mondjuk nem mondtad el otthon, de ugye még akár a tanárok még nem szóltak otthon a szüleidnek, akkor szerintem az a jobb választás, a kisebb rossz választás, hogyha elmondod, hogy rosszat csináltál, és hogyha bevallod. Mondjuk így is meg fogod kapni akár az igazgatóit, akár az egyest, hiszen ez a tetteidnek a következménye, de talán mégis jobban fogod magad érezni, hiszen a szüleidnek elmondtad.
És őszinte voltál. Így van. Isten minden teremtményében folyamatos a változás. Nekünk embereknek különösen törekednünk kell tehát arra, hogy önmagunkat alakítsuk, állandó pozitív fejlődésben legyünk, egyre jobbakká váljunk. Ezt nevezzük önnevelésnek. A cselekedeteink során mindig a nagyobb értéket kell megvalósítanunk. Hát erre kell törekednünk ezen a héten, ezen a napon, ebben az életben, hogy mindig próbáljuk meg a legnagyobb jót képviselni, és hogy ellen tudjunk mondani a gonosz léleknek a különböző csábításai ellen. Végül imádságként imádkozzuk el közösen Puszta Sándor Dónom című versét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kaptál egy arcot, apád anyád arca. Kaptál egy nevet, hordozd becsülettel. Kaptál egy kezet, ne erezd el, ne erezd el. Kaptál egy szívet, igazíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy világot, javíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy életet, viseld el, ha tudod. Kaptál egy napot, még mindent jóvá tehetsz. Amen.
Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal. Tied a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed.
Pár az út is csillag sem ég, elcsüket szívük, magányos vándor, hova még? Ne menj tovább, nem futhatsz el, csak rajtad áll, csak tenned kell, elcsüket szívük, magányos vándor, van remény. Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tiéd a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed.
Jubi a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed.
Valamikor így éltem én, azt hittem már nincs is remény, elcsüggett szívű, magányos vándor voltam én. Valaki jött, rám nevetett, ne menj tovább, nyújtsd a kezed, elcsüggett szívű, magányos vándor, sose fél.
Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tiéd a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. 2023. október 3-án elhangzott adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és a himnusszal elbúcsúztatjuk a napot. Éjszaka napközben elhangzott műsoraink ismétlésével óránként hírekkel és időjárás jelentéssel jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk következik, majd egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. 3:05-kor egymás közt című műsorunkban Dr. Dobos András, a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanára beszél a teremtésvédelemről. 4 óra után zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsor szerkesztésében munkatársaink voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kvaszinger Jenő, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Szarvas István atya nevében is. A bemondót Bércesi Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató. Az Úr házában van az igazak otthona, kegyelméből nagyra nőnek. Járjanak bár az öregkor alkonyán, erényes életük gyümölcsöt érlel. Hirdessék, hogy erős kőszikla a mi Istenünk, igazságtalanság nincs benne, olvasom a 91. Zsoltárban. A keresztény élet hazavágyás. Nem olyan ember hazavágyása, aki messze került otthonától, tehát hazavágyik, hanem olyané, aki tulajdonképpen sohasem volt otthon, nem volt otthona, nem is ismerte szüleit, de tudja, hogy valahol messze élnek, várják őt, és nagyon jó lenne már ott lenni náluk. Ha van ilyen vágy bennem, térden állva kell megköszönnöm az Úrnak. Ha nincs, térden állva kell kikönyörögnöm. Az örökké valóság számunkra nem csak az idők végezeténél és a sírnál kezdődik, hanem járja át már most egész gondolatvilágunkat és ténykedésünket. Csak az örökké valóságban gyökerező, túlvilágra beállított emberek tudnak e világi kérdésekkel megbirkózni. Loyolai Szent Ignác imája. Vedd, Uram, és fogadd el egész szabadságomat, emlékezetemet, értelmemet, akaratomat, mindent, amim csak van. Te adtad mindezt nekem, s én neked adom vissza, Uram. Minden a tiéd, rendelkezz velük szabad tetszésed szerint. Egyedül szeretetedet és kegyelmedet ad nekem, s nekem ez elég.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.